Mari quando colpisci l'esse sar, al benedistro, benedist, chi stessa va morris. Metto a disi, il vario, chi stelle, vinde, e de,
Im, hol vagyunk, Uram, használj bennünket, mert a Te akaratodat szeretnénk cselekedni. És hálákat adunk, Uram, hogy veled együtt járhatunk az ige vonalán. És köszönjük, hogy Te megtartasz bennünket, hogy senki el ne hajoljon ettől. Köszönjük, Atyám, hogy Te megmutatod nekünk az ajtókat, amit megnyitottál a számunkra, és megmutatod azt, hogy melyiken kell belépnünk. És kérjük, Atyám, mutasd meg azokat az ajtókat is, amelyek nyitva maradtak, és be kell zárnunk, hogy az ellenség ne tudjon belépni a portánkra. Ellenállunk a pusztítónak. Megdorgáljuk a gonosz terveit, és helyette Isten akaratát és időzítését szólítjuk mindannyiótok életére. Megáldjuk a gyülekezet minden tagját, a távollevőket is, a hozzátartozókat is, a Jézus nevében. És hálakat adunk, Atyám, hogy Te ellátsz bennünket hozzánk illő eledellel. Táplálsz a Te gyönyörűséges igéddel, ami kincs a számunkra. Hálakat adunk, Atyám, az Úr Jézus Krisztusért, az ő életéért, aki elhozta számunkra a szabadságot, és ki árasztjuk az emésztőtüzet, a drága kenetet, áradj Jézus nevében, és tedd szabaddá azokat, akik rabságban vannak, akik foglyok, és hozz ébredést erre a településre, és mindazokra a településekre, ahol a gyülekezetünk szolgál. Kihirdetjük, hogy lehullott a lepel, a sötétség leple a szemekről, és meglátják a világosságot, az Úr Jézus világosságát. A Szentvér védőburkát árasztjuk ki feletetek, mert az ellenség azt nem képes áttörni. És a Zsoltár 91 védelme alá helyezzük mindazokat a szenteket, akik útra kelnek a elkövetkezendő időben. A hálákat adunk, Atyám, az egységért, a békességért, a szeretetedért, és köszönjük, Atyám, a gyógyító szándékodat. Hálákat adunk, hogy a Szent Szellem munkálkodik a fogakban, a csontozatban, a vesében és a lábfejben. Dicsérünk és magasztalunk téged, Atyám, hogy a te dicsőséged megnyilvánul rajtunk, és kedvessé tesz bennünket minden ember előtt. A Jézus nevében. Amen. Amen. Szeretettel köszöntünk benneteket, és örvendezünk, hogy itt vagytok. A mai napot az apostolok cselekedetei 16. fejezet 14-es versének a szellemében kezdjük meg. Az Úr nyissa meg a szíveteket, hogy figyelmezzen azokra, amit az Úr szája szól. Mert az ellenségnek van egy taktikája, hogy a figyelmet elterelje Isten igéjéről. És nagyon könnyen meg tudja ezt tenni. De mi ellenállunk, és lezárjuk az ördög munkáit, elveszik tőle a sózkulcsot, hogy ne tudjon elindulni sem erre sem. Folytatjuk ott, ahol abba hagytuk. Van-e valami a szíveteken bizonyság kijelentés? Kriszti.
Drága testvéreim, két szemmelvényt szeretnék a Kenneth Hagin Jézus neve című könyvből. Egy példa van, amit Kenneth Hagin leír a könyvben. Ez a Zsoltárok könyve 103.12. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. És Kenneth Hagin ír egy példát ehhez, hogyha mi a földön elindulnánk észak felé, elérnénk az északi sarkpontot, és ott a végcél, onnan már csak dél van. De hogyha mi elindulnánk kelet felé, körbe kerülhetnénk a földet, és százszor körbe kerülhetnénk, sose érnénk el a keletet, mert nincs keleti pont. És ugyanígy van nyugattal is, hogyha a nyugati irányba mennénk, körbe kerülhetnénk a földet, és sose érnénk el a nyugati pontot. Hatalmas távolság van a kelet és a nyugat között. Végtelen szinte. Ezt írta le Kenneth Hagin. Ez a Kenneth Hagin Jézus neve könyvében a gyógyulás van a névben, a 10. fejezetben van. És még egy idézetet szeretnék. Ezt Kenneth Hagin hallotta valakitől, egy pici részlet. Amikor a hit a bejárati ajtóhoz ér, a kétely kisurran a hátsó ajtón. Amikor a hit belép a bejárati ajtón, a félelem távozik a hátsó ajtón át. Hát, amen. Ez annyira szép volt, hogy képeslapot is csináltam belőle, úgyhogy már többen meg is osztották ezt. Úgyhogy tényleg ez a lényege.
És nagy igazság. Ágnes következik.
Az első üzenet egy figyelemfelhívás a keresztények számára. Jól mutatja a szellemi felnövekedésünk szintjét és az elménk megújításának a szintjét az, hogy hogyan reagálunk a helyzetekre. Nem mindegy, hogy úgy reagálunk, hogy jaj, 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 vagy úgy, hogy Jézus, 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 halleluja! Mert ha csak jaj, 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 úgy reagálunk, az még mélyebbre süllyeszt minket, és még mélyebbre süllyedünk a gödörben. De ha Jézust hívjuk segítségül, akkor vele együtt győztesen ki tudunk mászni a gödörből. És nem mindegy, hogy milyen szellemi és lelki állapotban jövünk el az alkalomra. Mert ha már előtte otthon morgolódunk, vagy kétségbe esünk, kételkedünk, aggódunk, félünk, vagy nyafogunk, mint Izrael a pusztában, és útközben is nyafogunk, és még itt se tudjuk letenni a terheinket, az akadályozza az Úr jelenlétének a kiáradását. S mi itt összegyűlünk, és együtt dicsérjük az Urat, meghallgatjuk a tanítást, imádkozunk, kiárasztjuk az Úr jelenlétét, de ha a terhek bennünk maradnak, vagy a nyafogás bennünk marad, akkor kevésbé tud kiáradni az Úr jelenléte. Pedig ha egységben tudunk lenni, és úgy tudunk itt lenni, hogy a szeretet és a békesség és az Úr jelenléte tölt be bennünket, akkor az egész ságvárra is, még a környékre is kiárad. És az sem mindegy, hogy hogy megyünk haza innen. Nyafogunk, vagy pedig az Urat dicsérjük hazafelé útközben. Ha nyafogunk, akkor azt a légkört visszük haza. Ha dicsérjük az Urat, akkor azt a légkört visszük haza, és azt a légkört árasztjuk ki a környezetünkben. Hogy ez nem mindegy. Mert az Úr úgy tud munkálkodni rajtunk keresztül, hogyha újra és újra megtelünk a Szent Szellemmel és az ő erejével, és az ő jelenléte árad ki rajtunk keresztül. Csak így tud munkálkodni az Úr. Nem mindegy, hogy milyen légkör vesz minket körbe. A másik üzenet pedig arról szól, hogy hogyan tud kiáradni a Szent Szellem rajtunk keresztül. Milyen rossz egy embernek, amikor be van zárva, és nem tud kiszabadulni. Hát még milyen rossz volt a Szent Szellemnek, mikor be volt zárva a kárpit mögé, és nem tudott kiszabadulni, és nem tudott kiáradni. Fel sem tudjuk fogni. Már alig várta, hogy végre ketté hasadjon a kárpit, és végre kiáradhasson, és végre első pünkösd legyen, és végre betöltse a hívők szívét, és végre rajtuk keresztül ki tudjon áradni az egész világon, és tudjon munkálkodni. Mert a hívőkből, akik betöltekeztek Szent Szellemmel, élő víznek folyamai áradnak ki. És ezek az élő víznek folyamai áttörnek minden gátat és minden falat, ami Isten igéje ellen emeltetett az emberek életében. De ehhez szükség van arra, hogy a hívők szorgalmasak legyenek az imádkozásban, és ne adják fel. ehhez szeretnék még két igét elolvasni, de előbb még annyit elmondok, hogy kiáradnak az élővíznek folyamai, és szabaddá teszik az embereket, úgy az emberek szíve szabaddá válik Jézus számára. Az elveszettek szíve szabaddá válik, hogy befogadják Jézust a szívükbe. A keresztények szíve szabaddá válik, hogy újra és újra még több és még több erőt tudjanak befogadni a Szent Szellem kiáradásából. És így tud munkálkodni az Úr az életekben. És fontos, hogy sokat imádkozzunk, és árasszuk ki a Szent Szellem jelenlétét magunkból. A Zsidó 10:38-39, azt szeretném felolvasni. Az igaz pedig hitből él, és aki meghátrál, abban nem gyönyörködik a lelkem. De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Amen.
Amen. Az az igazság, nem engedhetjük meg magunknak, hogy kiterüljünk, mert jön az úthenger, és keresztül megy rajtunk. A tegnapi pesti alkalomban is látszik a Szent Szellemnek a vezetése. Egyrészt a múlt heti kérdésre is ott volt a válasz, hogy a szenteknek nem lesz ítélet. A Krisztus ítélőszéke elé járulunk jutalomért. Tehát a Szent Szellem mennyire tudja, hogy mikor minek kell elhangzani. Aztán egy olyan megfogalmazásban hallottam egy mondatot, amit leírtam, hogy ha nem vagyunk vezetés alatt, akkor nem tudsz vezetni másokat sem. Tehát ez azt jelenti, hogy tartozni kell valahova, tartozni kell egy köpönyeg alá. Mert a pásztor vagy a főpásztor láthatatlan köpönyege kenete, az egy oltalom, az egy védelem, egy ellátás a bárány számára. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes megfogalmazás volt, és föl is írtam magamnak. Nézzük meg, hogy miből élünk. A bibliai hit sorozat 17. része következik. Ez egy nagyon fontos üzenet fog ma elhangzani. A hit akadályai a címe. Ahhoz, hogy eredményesen tudjunk hitben járni, azt is szükséges tudnunk, hogy milyen akadályok vannak, amiket le kell küzdenünk. Az első igénk az 1 Timóteus 6.12. Az egyszerű fordításból fogjuk olvasni.
Folytasd a küzdelmet a hit szép harcában. Ragadd meg, és ne engedd ki a kezedből az örök életet, hiszen Isten erre hívott el, amikor sok ember előtt megvallottad, hogy hiszel Jézusban.
Amen. A mi Bibliánk első szavai így kezdődnek. Harcold meg a hitnek szép harcát. Figyeld meg a vers első részét. Egyetlen előttünk álló harc van, az pedig a hit szép harca. Nem kell az ördöggel harcolni, nem kell a szomszéddal harcolni, nem kell a bűnnel harcolni, mert a Biblia egyedül azt mondja, hogy a hit szép harcát kell megharcolni. És még ráadásul szépnek is nevezi. És a pesti tanításokban is nagyon szépen kiviláglik, hogy ha megpróbáltatásban vagyunk, akkor az bizonyos mértékben a javunkat szolgálja, hogy erősödjenek a hitizmaink. Hogy győztesen tudjunk kijönni helyzetekből. Tehát úgyis hallgatjátok, tehát nem akarok ebből többet mondani. Sokan mégis az ördöggel akarnak harcolni, de Jézus már legyőzte őt helyettünk, amikor a helyettesítőnként a keresztre ment. Van, aki a bűnnel harcol, de a bűnnel sem kell harcolni, hanem inkább prédikálni kell ellene. Az ilyen harcoknak nincs sok értelme. Egyébként is minden problémára a legjobb gyógyszer Jézus. Úgy is fogalmazhatnám, hogy minden problémára a legjobb gyógyszer az evangélium tabletta. Nincs mellékhatása. Az egyetlen harc tehát, amelyet a hívőnek meg kell harcolnia a hit nemes és szép harca. Ebből az igéből az világlik ki, hogy a hit valóban harcot jelent. Ez alapján nyilvánvaló, hogy a hitnek van ellensége és akadálya is. Ha nem volna a hitnek ellensége, akkor nem kellene harcolni. Ezért most a hitünk hat nagy akadályáról és ellenségéről fogok szólni. Róma 10:17.
Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által.
Amen.
Amen.
Sok ember kimondja, hogy nincs hite, holott csak arról van szó, hogy még nem szabadította fel a hitét a szavaival. Az ő problémájuk valójában nem a hit hiánya. Az igazi probléma az, hogy nincs ismeretük az igéből. Valaki azt mondta, igen, ez az én gondom is. Nem tudok túl sokat az igéről, mégis szükségem lenne a hitre. De nem tudunk semmilyen más módon szert tenni a hitre, csak az ige hallása által. Ezért, aki hitért imádkozik, az csak elfecsérli az idejét, mert újjászületéskor mindenki megkapta a hit egy mértékét, ahogy írja a Róma 12:3. De ha táplálkozol Isten igéjével, és hallgatod azokat a szolgálati ajándékokat, akiket Isten helyezett az egyházba, a Krisztus testébe, akkor növekszik az igei tudásod, és ezáltal hit ébred a szellemedben. És itt az ajándékok, a szolgálati ajándékoknál arra kell gondolni, amit az Efézusi levél felsorol, hogy apostol, proféta, evangélista, pásztor és tanító. És hálát adhattuk az Úrnak, hogy ti két olyan ajándékot is hallgathattok, ami fel van sorolva az öt között. A pásztort meg a tanítót. Ez nem sűrűn fordul elő. A tudás hiánya hátráltathat és megkötözöttségben tarthat, mert akadályozhatja azt, hogy az ige alapján cselekedjünk. A hit az ige megértésével, az igei ismerettel arányosan növekszik. Tehát ahogy növekszik az ige ismereted, ugyanúgy növekszik a hited is. A valóságos bibliai hit az ige ismeretének a gyümölcse. Isten igéje a megváltásról beszél. Ennek a tudásnak a hiányában nem vagyunk tisztában a jogainkkal, hogy mit kaptunk Krisztusban. Ha nem tudjuk, milyen jogaink vannak Jézus Krisztusban, ennek gyakran hitetlenség az eredménye. A bevezető után nézzük meg a hitünk hat nagy akadályát. 1. Nem értik az újjászületést. Ha nem érted, hogy mit jelent új teremtésnek lenni, akkor nem érted azt sem, hogy mi az újjászületés. 2 Korintus 5:17.
Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, ímé újjá lett minden.
Amen.
Amen.
Ha nem érted az új teremtést, ez valóban hátráltathat, korlátozhat téged a hitéletedben. Sokan nem tudják, hogy új teremtések. Úgy tudják, hogy Isten csak megbocsátotta a bűneiket, és nem eltörölte. És általában ez a szűk ismeret, vagy inkább úgy mondom, a nagyfokú ismerethiány a vallásos területekre jellemző. És én gyerekkoromban hallottam ilyeneket. De ha valaki azt gondolja, és úgy tudja, hogy a bűnei megbocsátottak, ez semmit nem segít, mert azután is bűnösnek tartja magát, és úgy véli, hogy a pokolba fog jutni. Ahogy az ige mondja, újjá kell születni, új teremtésé kell válni Krisztusban. És a János evangéliumban gyönyörűen olvashatjuk Jézus szavait, a János 3:3-ban és a 7-esben.
Felele Jézus, és mondanéki, Bizony-bizony mondom néked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Ne csodáld, hogy azt mondám néked, szükség néktek újonnan születnetek.
Amen. Mi nem csupán bűnbocsánatot nyert bűnösök vagyunk, nem szerencsétlen, ingadozó, vétkező, vagy éppen csak tovább jutó gyülekezeti tagok vagyunk. Nem az Evickélek utca végén, a bűnbánat sugárú szomszédságában lakunk. Nem ez a mi világunk. Mi új teremtések vagyunk, akiket Isten Jézus Krisztusban teremtett, az ő életével és természetével, a szellemünkben. Ez a mai szóhasználattal úgy lehet mondani, hogy Isten DNS-e van bennünk. A DNS az örökítő anyag. Tehát megkaptuk Istennek a természetét. Isten gyermekei, fiai, örökösei vagyunk, és Jézus Krisztusnak pedig társörökösei. Hatalmas dolog. Sok ember sajnos nem is tudja azt, hogy örök élete van. Ha valaki véletlenül újjászületik egy vallásos közegben, mert elmondta hittel a hiszek egy imáját, és senki nem magyarázta el neki, hogy neki most örök élete van, nem fogja tudni. Továbbra is ugyanúgy fog élni, mint előtte. És azt gondolják, hogy csak a bűntől vannak megváltva. És a betegségtől, szegénységtől és a többi átoktól nem. Mert nem is hallottak róla. Ezt is gyerekkoromban hallottam. Ugye azt elismerik nagyjából, hogy Jézus megváltotta a világot a bűntől. De itt nincs vége. Támasszuk el ezt az 1 János 5.13-mal.
Ezeket írtam néktek, akik hisztek az Isten fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van, és hogy higgyetek az Isten fiának nevében.
Amen.
Amen.
Tudjátok meg, hogy mitek van, és kik vagytok Krisztusban. És ez hatalmas változást fog majd hozni az életetekben. A második akadály, nem értik a helyüket. Sokunk számára akadály, hogy nem értik, mi a helyünk Krisztusban, és mi Krisztus helye az életünkben. A keresztényeknek szükséges kifejezetten tanulmányozni bizonyos témaköröket. Ezért én is azt ajánlom, hogy olvassátok az Új Szövetséget, különösen az apostoli leveleket, mert azok a mai egyházhoz, Krisztus testéhez szólnak közvetlenül, és jegyzeteljetek abból. Ez azért hasznos, mert amit leírunk, arra jobban fogunk emlékezni. Sokan igéket szoktak írni, és fölteszik mágnessel a hűtőre, vagy bárhova a lakásba, fürdőbe is. Amíg az ember ott tartózkodik, tudja idézni az igét. Ki lehet tapétázni a lakást igecédulákkal. A Krisztusban, akiben, aki, ő benne kifejezések körülbelül 133-szor fordulnak elő az Új Szövetségben. Hogyha elolvasod az Új Szövetséget, és megvallod a következőt, mondjuk együtt, én az vagyok,
én az vagyok,
amit a Biblia ír rólam,
amit a Biblia ír rólam,
és az mind megvan nekem.
És az mind megvan nekem.
Amen.
Amen.
Ha ezt megvallod rendszeresen, megváltozik az életed. Hégen is ugyanezt ajánlotta a gyülekezetében a szenteknek. Volt egy keresztény hölgy, aki elvégzett egy teljes evangéliumi bibliaiskolát, majd egy baptista szemináriumot, és így szerzett pár keresztény diplomát. Ez a hölgy a bibliaiskola vezetője volt abban a gyülekezetben. A pásztor azt állította, hogy ő az egyik legkiválóbb keresztény szolgáló, akit valaha is látott. Egy hónappal később, amikor Hagen megint ott járt egy evangelizációs összejövetelen, az említett hölgy odament hozzá, és elmondta, hogy 25 igét kiírt egy papírra, és elkezdte azokat megvallani. Amikor ezt elkezdte gyakorolni, teljesen más személyé vált. Rájött, hogy soha többé nem kell aggodalmaskodnia. egész gondolkodása és viselkedése megváltozott, és a közérzete is megújult. Csodálkozva azt mondta, hát ez valóban én lennék. Tudom, hogy nem lehet kétszer újjászületni, de úgy tűnik, mintha mégis még egyszer újjászülettem volna. Mindez azért történt, mert ő csak most kezdett annak a világosságában járni, amilyen már eddig is megvolt. Nagyon szomorú, hogy valaki már régóta újjászületett keresztény, de még el sem kezdett abban a világosságban járni, amelyet megkapott, mert nem érti, hogy Krisztus ki az ő életében, és ez akadályozza a hitét. Az a hölgy végre megértette mindezt, és ez kigyógyította az aggodalmaskodásból. Tudjátok azt, hogy az aggodalmaskodás kétszer olyan rossz szokás, mint például a dohányzás. Ezt most ne vegye magára semmi, ez csak egy példa. Egy összehasonlító példa. Sok gyülekezetben nem is fogadnak be olyan szemét, aki dohányzik. Ők viszont tele vannak olyanokkal, akik aggodalmaskodnak, és ez a rosszabb. A dohányzás csak félig öl meg, az aggodalmaskodás pedig teljesen. Hegennek könnyű volt megszabadulni a dohányzástól, de az aggodalmaskodástól való megszabadulás volt a legnehezebb a számára, amelyet el kellett hagynia. Isten nem akarja, hogy aggódjunk. Azt akarja, hogy szabadok legyünk. És a Bibliában ezt alátámasztjuk az 1 Péter 5:7-tel.
Minden gondotokat őre elvessétek, mert néki gondja van reátok.
Amen.
Amen.
Lépjünk tovább a harmadik akadályhoz. Nem értik a megigazulást. Szintén akadály, ha nem értjük, hogy mi a megigazulás, és az mit ad nekünk valójában. Ez az akadály több embert tart megkötözöttségben, mint bármelyik más. Hegen a betegágyán fekve elkezdte olvasni az igéket a gyógyulásról és a hitről, és így eljutott a Jakab leveléhez. Olvassuk el a Jakab 5-ből a 16b-t.
Mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése.
Amen. Itt az igaz megigazultat jelent. Úgy is mondhatjuk, hogy igen sokat ér a megigazult buzgóságos könyörgése, imádsága. Igen azt gondolta, ó, ha én valaha is igaz, azaz megigazult lennék, akkor Isten meghallgatná végre az imámat. Sok időbe telt, mire megértette, hogy az újjászületéskor Jézus vére megtisztított minden bűntől bennünket, és ezáltal igazzá és új teremtéssé váltunk. Ugyanis Isten nem fog teremteni romlott új teremtést, csak igaz új teremtést. Az elveszetteket Isten Jézus Krisztusban teremti újjá, és egy igaz új teremtést hoz létre. Mi Isten megigazult fiai és leányai vagyunk, mintha soha nem vétkeztünk volna. Ezért minden kisebb rendűségi érzés, bűntudat vagy bármilyen szégyenérzés nélkül megállhatunk Isten jelenlétében. Nem kell a bűntudat miatt lógó orral járnunk. Beléphetünk Isten jelenlétébe, mert mi őhozzá tartozunk, az ő családjába tartozunk. Amikor újjászülettünk, a bűneinket Isten eltörölte, és ezzel a régi életünk teljesen megszűnt. Olvassuk az Ézsaiás 43:25-öt.
Én vagyok, aki eltörlöm álnokságaidat önmagamért, és bűneidről nem emlékezem meg.
Amen. Amen. Tehát Isten nem emlékezik meg a vétkeinkről. És hogyha ez így van, akkor mi miért emlékeznénk rá? Valaki erre azt mondja, hogy ő sokat vétkezett az újjászületése óta is, ezért gyenge. De az ő számára is van jó hír. 1 János 1:9.
Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól.
Amen. Amen. Más fogalmazásban úgy is mondhatjuk, hogy megtisztítson minket az igazságtalanságtól, azaz a megigazulás hiányától. Amikor vétkezünk, bűntudatot érzünk, és azt, hogy nem vagyunk igazak. Szégyen tölt el, és méltatlannak érezzük magunkat arra, hogy az ő jelenlétébe lépjünk. De az Úr azt mondja, hogy ő az igazságtalanságtól is megtisztított bennünket. Egy kis nyelvészkedés következik. Az igazságtalanság, vagy igaztalanság szó az igaz és az igazság kifejezéseknek a fosztó képzővel ellátott alakja. Ez egy kis nyelvtani kitérő. Menjünk tovább. Az egyszerű fordításból olvassuk el az 1 János 1.7-et. Nagyon értékes ez a fordítás. Ez még mindig a jó hírhez tartozik.
Ha pedig valóban abban a világosságban élünk, amelyben maga Isten is él, akkor közösségben vagyunk egymással. Akkor Jézusnak, Isten fiának a vére, vagyis áldozati halála, megtisztít és tisztán tart bennünket minden bűntől.
Amen. Amen. Itt a vége lényeg, hogy megtisztít és tisztán is tart. Tudjátok, itt szokott jönni az ablaktörlő példa. De ha Jézus vére folyamatosan megtisztít, ez azt jelenti, hogy nem tudjuk elveszíteni a megigazultságunkat. És nem kell imádkozni azt, hogy nem vagyok méltó. Amikor az emberek ezt megértik, automatikusan meggyógyulnak. Előtte kárhoztatás alatt éltek, és azt gondolták tévesen, hogy Isten megharagudott rájuk. Nem tudták, hogy ők Isten igazsága Krisztusban. Swigglesworth szolgálót egy alkalommal egy 80 éves episzkopális lelkész hivatta, hogy imádkozzon vele, mert szeretné venni a Szent Szellemet. Szent Szellem keresztségre vágyott. Ez az episzkopális felekezet nálunk nem ismert, de az interneten találkozhattuk vele. Swigglesworth meglátogatta ezt az idős lelkészt, és együtt átolvasták az erről szóló igéket, tehát a Szent Szellem keresztségről szóló igéket, majd letérdeltek, és imádkoztak a Szent Szellem keresztségét. Azt mondta, még soha nem hallott szebb imát, mint ahogy ez az idős ember imádkozott. De meg kellett mondani neki, hogy Istent nem a szép imák érdeklik. Istent az igei imádságok érdeklik. Ahogy tovább imádkoztak, az idős lelkész így szólt. Istenem, tégy engem szenté, azaz megigazultá. Azt hitte, hogy szenté kell válnia, mielőtt veszi a Szent Szellemet. Ekkor Swigglesworth elmondta neki, hogy ő már szent, azaz megigazult, mert a szent vér már megtisztította őt a bűntől. És alig, hogy befejezte ezt a mondatot, az idős lelkész azonnal elkezdett nyelveken szólni. Tehát amikor megértette, hogy ő Isten szemében megigazult, azonnal betöltekezett Szent Szellemmel. Tehát ez egy párhuzam. Ha valaki megérti, hogy igaz, azonnal meggyógyulhat, ebben az esetben meg megértette, hogy igaz, azonnal be tudta fogadni a Szent Szellemet. Tehát nagyon fontos a megigazultságot megérteni, mert tényleg egy akadály lehet. Ha megértjük, hogy Isten igazsága vagyunk Krisztusban, akkor abból a gyengeségből és kudarcból, amelyben addig éltünk, átléphetünk Istennek a teljességébe. Negyedik akadály. Nem értik a név használatát. A hitünk akadálya az is lehet, ha nem értjük meg, hogy kiváltságunk és jogunk van arra, hogy használjuk az Úr Jézus győztes nevét. Ez is korlátozza és gyengíti a szenteket. De ha tudjuk, hogy ez a név mire képes, akkor élvezhetjük a Krisztus által kivívott győzelmet. És ugye Ide illik bele az az utalás a Filippi levélből, hogy Jézus nevére mindennek térdet kell hajtani. Azt mindenki elhiszi, hogy használhatja Jézus nevét az imában. Mert Jézus azt mondja a János 16-ban, 23-24-es versben.
És azon a napon nem kérdeztek majd engem semmiről. Bizony-bizony mondom néktek, hogy amit csak kérni fogtok az atyától az én nevemben, megadja néktek. Mostanáig semmit sem kértetek az atyától az én nevemben, kérjetek és megkapjátok, hogy a ti örömetek teljes legyen.
Tehát ez az imára vonatkozik. De Jézus nevét mindenhol használhatjuk, mert a Márk 16-ban a 17-18-as vers erre utal.
Aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hiszen, elkárhozik. Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik. Az én nevemben ördögöket űznek, új nyelveken szólnak. Kígyókat vesznek föl, és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik. Betegekre vetik kezeiket, és azok meggyógyulnak.
Amen. Tehát a hívőket jelek követik. Egyrészt a Jézus nevében, amikor használják a kezüket, vagy hirdetik az evangéliumot, mert az ige hirdetését is jelek követik. És nem csak a korai egyházban, nem csak az apostolokat, és nem csak a prédikátorokat követik a jelek, hanem minden újjászületett hívőt. Jézus nevében démonokat űznek. Az van megírva. Nem csak arra utal itt az ige, hogy a megszállott személyekből kiűzhetjük a démonokat, hanem arra is, hogy minden hívőnek van hatalma a démonok és a gonosz szellemek felett, a Jézus neve által. Tehát Jézus nevében betegekre tehetjük a kezünket, és azok meggyógyulnak. Természetesen az illető hozzájárul. Mert sokan ezt ugye nem is ismerik. Tehát kell az illető beleegyezése, mert egyébként nem fog annyira működni, vagy egyáltalán nem fog működni. A Biblia egy más helyen azt mondja, hogy a betegekhez hívjuk oda a gyülekezet véneit, de előfordulhat, hogy olyan helyen vagyunk, ahol nincsenek gyülekezeti vének. Itt a vén szó nem az illető korára utal, hanem az Úrban való felnövekedésére. Ha a barátod vagy a rokonaid megbetegszenek, akkor nyugodtan rájuk teheted a kezedet Jézus nevében, ha megengedik, és higgy abban, hogy meggyógyulnak. És egyszer egyik szolgáló testvérünk arról prédikált, hogy az van az igében, hogy és azok meggyógyulnak. Nincs odaírva, hogy csak némelyik betegségből, hanem minden betegségből. Mindenki. A pásztor a szellemi csecsemőket a hitén hordozza, amíg ők nem tudják, hogy hogyan segítsenek magukon. Így kezdődik a keresztény élet. Az idősebb keresztényeknek viszont meg kell tanulniuk, hogyan imádkozzanak magukért. Minden hívőnek meg kell tanulnia, hogyan használja sikeresen Jézus nevét. Meg kell tanulnunk, hogy ebben a névben erő van, hatalom van, a mai napon is. És ez a név a miénk. Ez a név hozzánk tartozik. És nem jajveszékelni kell, hanem Jézus nevét szólítani. Egyszer Pesten hallottam egy bizonyságot, az előjáró mondta, hogy egy szolgáló valahol olyan területen járt, hogy egy éles vasba a sírcsontját beütötte, és az nagyon fájdalmas. És annyira beütötte, hogy azt hitte, hogy el fog törni. És azonnal Jézus nevét használta. És nem történt károsodás. Tehát el kell jutnunk arra a szintre, és mindenki el fog jutni, hogyha egy hirtelen, váratlan behatás éri az embert, akkor automatikusan Jézus nevét mondja ki. Ötödik akadály, nem értik az ige cselekvését. A következő akadálya a hitünknek az, ha nem értjük, mit jelent az ige alapján cselekedni. Abból kell hagynunk a próbálkozást, és el kell kezdenünk a cselekvést. A Biblia világosan beszél a példabeszédek 3-5-ben.
Bizodalmad legyen az Úrban teljes szívedből, a magad értelmére pedig ne támaszkodjál.
Amen.
Amen.
Tehát ne fejből, ne hústestből cselekedjünk dolgokat, hanem szellemből. Mindössze annyit kell tenned, hogy megkérdezd magadtól. Mit is mondott Isten az én helyzetemmel kapcsolatban? És vagy a Szent Szellemen keresztül kapsz választ, vagy éppen egy ige kerül eléd, és megjön a válasz. Ha tudjuk, hogy az ige igaz, és úgy is cselekszünk, akkor Isten ígérete valósággal fog válni az életünkben. Sokszor kérdezik az emberek, hogy miért nem nyerték el a gyógyulásukat. És azt állítják, ismerik mindazokat az igéket, amelyek a gyógyulással kapcsolatosak. És elkezdik idézni a Máté 8:17-et.
Hogy beteljesedjék, amit Ézsaiás próféta mondott, így szólván. Pedig betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozá.
Amen.
Amen.
És az 1 Péter 2:24-et is idézik.
Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván az igazságnak éljünk, akinek sebeivel gyógyultatok meg.
Amen. Amen. Ilyenkor meg kell kérdezni tőlük, cselekedtek-e valaha is úgy, mintha ezek az igék valóban igazak lennének? Ez a kérdés gyakran megkönkenti őket. Volt egy Simpson presbiteriánus lelkész, aki megalapította a Keresztény Missziós Szövetséget. 46 éves korában szívbetegségben haldoklott, és már csak 6 hónapot adtak neki az orvosok. Sokat hallott a bibliai gyógyulásról a saját gyülekezetében is. Szabadságot vett ki, és elment a farmájára, hogy mélyrehatóan tanulmányozhassa Isten igéjét. Tehát elvonult, csendességbe vonult. Elmélkedett az igén. 2 hét elteltével elővett egy papírlapot, és felírta a következőt. Miután 2 hétig tanulmányoztam Isten igéjét, meg vagyok győződve arról, hogy a Biblia azt állítja, az isteni gyógyulás ma is a miénk. Ezért ezen a napon elfogadom Jézus Krisztust, mint gyógyítómat is. És kijelentem, hogy meggyógyultam a szívbetegségből, és jól vagyok. Megígérem Istennek, hogy ezt az újonnan talált erőt és életet teljesen az ő céljaira fogom használni. Arra, hogy az evangéliumot hirdessem. Megígérem Istennek, hogy meg fogom osztani a gyógyulásról megismert igazságot másokkal is, és segíteni fogok mindenkinek. A mi általunk használt üdvösségi imában nem csak az van, hogy elfogadom Jézust, hanem benne van, megváltóként, gyógyítóként, szabadítónként. Azután hivatalos volt egy ebédre, ahol prédikálni kellett neki. Azonban csak egyetlen ige volt a szellemében, a Máté 8:17, amit az előfel olvastunk. Elővette tehát a Bibliáját, elolvasta az egész verset, majd elmondta a hallgatóságnak, hogy erre az egyetlen igére szeretne fókuszálni. Azután elmondta nekik, hogyan kutatta a Bibliát, és jutott arra a következtetésre, hogy Jézus ma is gyógyít. Miután véget ért az ebéd, hegymászásra hívták azok, akiknek prédikált. Ez egy kihívás. Azonnal az jutott eszébe, hogy az állapota miatt erre nem lesz képes. De visszaemlékezett arra, hogy nyilvánosan megvalotta a gyógyulását, ezért hát mennie kellett a társasággal. Eddig a pontig valóságosan még nem vette át a gyógyulását, csak hitben kijelentette. Hegynek fölfelé erősen küszködött, mert ahányszor levette a tekintetét az igéről, mindig rosszabbul lett. De ahogy újból és újból megvalotta a gyógyulását, a tünetek újra elmúltak. A hit harca egész úton tartott, de ahogy elérte a hegytetőt, onnan már győztesen ment tovább, a tünetek végleg elmúltak. Ez valóban egy hitharc volt a számára. Állítása szerint ezután évtizedeken át problémamentes volt az egészségi állapota. Egy Nelson nevű prédikátor a következőt mondta, hogy a legtöbb ember a sátáni ellentámadás miatt veszíti el a gyógyulását. És egy példát hallott. Egy háborús veterán azt mesélte neki, hogy egy csatában 14-szer kellett megostromolniuk egy hegycsúcsot. Ez alatt 13-szor vesztettek, de 14-szerre sikerült győzniük. És ez igaz a hitharcainkra is. A háborút soha nem vesztjük el, esetleg egy-egy csatát. De a végén győztesen jövünk ki. Ez a Simpson lelkész az ige alapján cselekedett, és valóságos hitet nyert, amikor hittel megmászta azt a hegyet. Ne csak próbálkozz, hanem cselekedj is az ige alapján, ahogy írja a Jakab 1.22.
Az igének pedig cselekvői legyetek, és ne csak hallgatói, megcsalván magatokat.
Amen.
Amen.
A hatodik akadály. Nem értik a megvallás lényegét. A sorban az utolsó hitakadály az, ha nem értjük, hogy a megvallásunkhoz ragaszkodnunk kell. Ez azt jelenti, hogy amit reggel mondtam, azt mondom délben is, meg este is. Amit itt mondtam a gyülekezetben, azt mondom úton, útfélen, sinem buszon és a levegőben. Tehát függetlenül, hogy kivel beszélek. Lehet, hogy a gyülekezetben sokan megvallják a gyógyulásukat, és amikor a szomszédasszonnyal kispadon trécselnek, akkor megnyöszörögnek, jajgatnak, hogy milyen problémáik vannak. Tehát itt a megvallásunkhoz való ragaszkodás azt jelenti, hogy mindig ugyanazt mondani. Ha egyszer az igét vallottuk meg, és azon meg is akarunk állni, akkor nem szabad attól eltérni. A Zsidó 4.14 ugye azt mondja, hogy ragaszkodjunk a hitvallásunkhoz.
Lévén annak okáért nagy főpapunk, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Istennek fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz.
Amen. Tehát még egyszer kihangsúlyozom, hogy ragaszkodjunk a hit megvallásunkhoz, mert a hitünk együtt mozog a megvallásunkkal. És nézzük meg, mit ír a Róma 10.10.
Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre.
Amen. És Jézus is hasonlóképpen szólt a Márk 11.23-ban.
Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek, kelj fel és ugorjál a tengerbe, és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meg lesz néki, amit mondott.
Amen. Hégen egy alkalommal prédikált, és egy fiatal szolgáló testvér megkereste őt, oda ment hozzá következő kéréssel. 32 éves vagyok, és az orvosok azt állítják, nem lehet gyermekünk. Eljönnél hozzánk, hogy imádkoznál a feleségemmel és velem? Elment hozzájuk. Beszélgetés közben a felesége megígérte, hogy meg fogja vallani, hogy gyermekük lesz. Nem azt fogja vallani, hogy szeretné, ha lenne, hanem azt, hogy lesz. Ez a hit felszabadításának a módja. 12 hónappal később levelet kapott Hégen, amelyben a fiatal pár megírta, hogy egy nagyon aranyos kislányuk született. Csak arra volt szükségük, hogy Isten igéje alapján cselekedjenek. A hitünk hasznossága az Úrban, a megvallásunkkal méretik meg. Előbb vagy utóbb azokká válunk, amit magunkról megvallunk. Ha a szív és az ajkak megvallása harmóniába kerül, akkor nagyon hatékonyak lesznek az imáink. Sokan a rossz megvallás miatt kerülnek nehéz helyzetbe. Arról beszélnek, hogy gyengék és sikertelenek, és idővel valóban le is süllyednek a megvallásuk szintjére. Létezik egy szellemi törvény, amely Jézus ajkáról hangzott el az előbb felolvasott Márk 11.23-ban, amely szerint a megvallásunk uralkodik felettünk. Mert azzá válsz, amit magadról mondasz. Egy példa van még a végére. A vérfolyásos asszony következőképpen szólt, következőképpen fejezte ki a hitét. Márk 5.28-ban olvassuk.
Mert ezt mondja vala, ha csak ruháit illethetem is, meggyógyulok.
Amen. Kimondta a hitét, és ezzel felszabadította a hitét. És Istennek volt mivel dolgoznia. És Jézus a következőt válaszolta erre. A Márk 5.34-es.
Ő pedig mondanéki, leányom, a te hited megtartott téged. Eredj el békével, és megszabadulva bajodtól, maradj egészséges.
Amen. Amen. Ez az asszony tehát megvallotta azt, amiben hitt. És amit kimondott, az be is következett. Tehát nagyon fontos, hogy legyen bibliai ismeretünk. Tehát ezt két grafikon oszloppal szemléltetném, akkor ahogy emelkedik az igei ismeretünk, ugyanúgy emelkedik hozzá a hitszintünk. Másképp nem megy. És van egy ige a Hozsás 4.6-osban, az első fele, ez pont ide illik, hogy szükségünk van az ismeretre, az ige ismeretére. Nem a vallás ismeretére, a Biblia ismeretére. Hozsás 4.6a.
Elvész az én népem, mivel hogy tudomány nélkül való.
Amen. Itt a tudomány alatt a bibliai ismereteket kell érteni. Tehát növekedjünk az útban. Teljes délig, azt mondja az ige. Mert délben van a legnagyobb világosság. Halleluja. Hiszük, Uram, hogy a szentek ebből ismerítettek, nagy merőkanállal, mert amit az igéből hallunk, az minden a javunkra válik. Három személyes példát hozok, szombaton is erről beszéltem. Valamelyik tanításban benne volt, nem olyan túl régen, hogyha azt valljuk meg, hogy képtelen vagyok ezt megcsinálni, akkor meg lesz néki, amit mondott.
Ja, igen.
Ugye? Működésbe lép a Márk 11.23. Barátom anyukájával együtt élt, anyukája már pár éve elköltözött az Úrhoz, most egyedül van, addig soha nem főzött. Nem volt rá szüksége. És ő hozott egy döntést, hogy ő képes főzni. Tehát ez egy jó példa. Hogy aztán megvalódta-e vagy nem valódta meg, azt nem tudom, de gyakorlatban azt látom, hogy ő rendszeresen főz. Nem hagyatkozik semmire, senkire, és sokféle dolgot meg tud csinálni. A másik, ismertem egy kisfiút, amikor valamit tettem, és helytelenül, akkor apukám szólt. Ugye ez, fiam, nem úgy kellene. És ez nekem nem tetszett, és eloldalogtam. Valószínű többször tehettem, mert egyszer megkérdezte, hogy miért mész el mindig, amikor valamiben szeretnélek ugye kiigazítani. Ma azt mondom, hogy hála az Úrnak, szilárdan állok az igén, mert az elmúlt 20 év alatt a szolgálat során sokféle kritika éri az embert, és nem hiszem, hogy megrendültem volna bármitől is. Veszélyes dolog, hogyha az ember megsértődik a terelgetéstől. Másik dolog pedig, meg kell látnunk, fel kell ismernünk azt, hogy Isten szól. Akár a tanításon keresztül, akár egy szolgálón keresztül, és el kell jutni arra szintre, hogy azt mondja az ember, hogy köszönöm, Uram, hogy te szóltál az XY-on keresztül hozzám. Tehát a megórolást fel kell cserélni azzal a hálával, hogy köszönöm, Uram, hogy szóltál hozzám és terelgetsz engem. A következő vannak szelektáló szentek, válogatós szentek. És a következőt láttam egy közeli alkalmon, ahol az egyházunk vezetője tartott alkalmat. Előjáróinkkal jöttek vendégek. És ha jól tudom, nem is Magyarországon laknak. És amikor jött a szeretett vendégség, bementem abba a külön kis terembe, mert akartam az előjáromtól valamit kérdezni, és ez a bizonyos hölgy, ilyen fitymálva, amit a szentek szeretettel készítettek, és nagy odaadással, ilyen fitymálva, jaj, ez micsoda, ez meg mi lehet? Legszívesebben kidobtam volna. Itt vannak a válogatós keresztények. Na most ez igaz szellemi értelemre is. Jaj, ezt mondta a prédikátor, ez nem tetszik a tanításból, ami elhangzott. Vagy megsértődnek, hogy jó, hát ez engem prédikált ki. Lehet, hogy csak hasonló helyzetről beszélt, és illik az illetőre, ugye? Tehát akinek nem inge, akinek meg szól, az meg vegye magára. Tehát ezek az életből vett kis példák, amik nagyon hasznosan tudunk használni. És ahogy elhangzott tegnap is, hogy a múlt az egy tanító, mert tanít bennünket. Sokszor jön elő mostanában ez a következetesség, mert valamiért az Úr ezt mindig előhozza. Következetesség ugye azt jelenti, hogy mindig ugyanazon szisztéma szerint ugye cselekszünk. Például ilyenkor ugye a telefonomat teljesen kikapcsolom, ne zörögjön itt nekem, ne villogjon, de gyülekezet előtt, után mindig megnézem, nincs-e valami fontos, nehogy valamiről lemaradjak, vagy valami ima támogatást, ha netán kérnek. Ébredéskor, lefekvéskor mindig megnézem, mert éjszaka is lehalkítom. És ez jelenti a következetességet. Hogy akik írtnak, azok számíthatnak rám, hogy ha nem is abban a percben, de rövid időn belül, vagy pedig amikor kikapcsolom, bekapcsolom, akkor mindig megnézem. Aki következetességet vet, az következetességet fog aratni, mert a vetés-aratás törvénye minden területen működik. Meg az ige azt mondja, hogy szeretném, hogy velem bánjanak, én is úgy bánjak másokkal. Valamiért ez fontos, mert az Úr ezt sokszor előhozza különböző példákkal. Megköszönjük az Úrnak, hogy velünk volt, és hálákat adunk, hogy az ő dicsőségében áradhattunk. És áldott hetet kívánunk nektek!